Viktorral imádkozunk.
Menj el, édesatyám! Hálásak vagyunk azért, hogy összevezéreltél bennünket. És hálásak vagyunk azért, hogy megemlékezhetünk arról, ami valóban megtörtént ezen a földön, hiszen Jézusnak a létezését, Jézusnak az életét még azok sem tagadják, akik nem ismerik el az ő messiási mi voltát. De mi szeretnénk ezt elismerni, ezt a messiási szolgálatát, azt, hogy messiás, hogy megadatott azért, hogy közvetítsen a világ és közted. És köszönjük azt, hogy ő a legmélyebb szenvedéseket elvállalta helyettünk, az emberiség helyett. És köszönjük azt is, hogy nem csak a halálára, hanem a feltámadására is tudunk emlékezni, és második eljövetelét várva tudjuk ünnepelni ezt a mai napot. Köszönjük azt, hogy most egy picit talán másképp, a keresztény világgal együtt emlékezhetünk arra a bizonyos péntekre, ami 2000 évvel ezelőtt lejátszódott, megtörtént. Arra a bizonyos péntekre, amely az emberiség sorsa szempontjából talán a legnagyobb nap volt. Hiszen ha Krisztus nem hal meg, akkor az emberiségnek el kell veszni és el kell pusztulnia. Köszönjük azt, hogy nem kell elpusztulnunk, hanem élhetünk ő általa, és szeretnénk ehhez méltóan venni ma a szentélyeket. Kérünk szépen, hogy mindazokat, akik emlékeznek az ő halálára és feltámadására, mindazokat áld meg. És mindenkit, aki szeretné az ő életét a te kezedbe letenni és elhelyezni, arról te gondoskodj, hogy valódi őszinte szándék legyen. Kérünk szépen, hogy te légy az igéd szólójával, kérjük a te áldásodat, és kérünk szépen arra, hogy mindannyian emelkedett lélekkel és új erővel tudjunk erről a helyről távozni. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen.
Most még mielőtt az igét megnyitnánk, Robitól hallgassunk meg egy verset.
Bajor László, a fény fia vagyok. A fény fia vagyok, nem az árnyék. Bennem nincs semmi a homályi. Vad tűzben égek, és lángol a lelkem. Egy szörnyű küzdelem tajtékzik bennem. Miként a napnak mérhetetlen pokla, mely bensejében az atomot rombolva, atomot épít, önmagát emészti. Úgy égek én is, úgy égek én ki. Lángra gyújtott egyszer egy égi szózat. Fiam, a bűntől a szívedet óvjad. Azóta a vad, szörnyű küzdelem tombolik bennem. Valami épít és rombol. Valami pusztulva semmivé válik. Valami születik, tisztulni látszik. Ez Jézus képe. A bűné a másik. Ezért a harc mindig szörnyűbbé válik. Én azt akarom, hogy Jézus győzzön, ha porrá ég is a pokoli börtön. Ne legyen bennem semmi a homályé. A fény fia vagyunk, égi atyámé.
Köszönjük szépen. Sőt, még mielőtt megnyitnánk az igét, menjünk végig, hogy mi is történt azon a pénteken. Mi történt azon a pénteken, amikor Jézus Krisztus ment a
utolsó útjára ment végig a Via Dolorosán. És ezt egy énekkel tegyük meg, és hallgassuk meg ezt az éneket. Ebből az énekből két szó volt, ami mindig valahol visszatért. Mi volt vajon ez a két szó? Érted, értem. Ezt többször elénekelték. Érted, értem. Jézus Krisztus, amikor végigment a szenvedések útján, amikor végigment a Via Dolorosán, az nem csak egy egyszerű olyan történet volt, amikor egy ember szenved. Nagyon sok ember, nagyon sokat szenvedett már itt a Földünkön. De Jézus Krisztus érted és értem szenvedett. És ez az, ami megkülönbözteti ezt a szenvedést sok más ember szenvedésétől. Jézus érted, értem szenvedett. Ki volt ez a Jézus Krisztus? Mit tudunk erről a Jézus Krisztusról? Hogy került ide? Hogy került ide ebbe a helyzetbe? Menjünk egy kicsit vissza az időben. Tudjuk azt, hogy az péntek, ez pénteken történt, amit itt láttunk. És nem sokkal előtte ez a Jézus Krisztus a tanítványaival együtt volt. Jézus bement a felházba. Tanítványokkal odaérkezett Jeruzsálembe. Odaérkezett a zsidók legnagyobb ünnepére. Odaérkezett a Pászka ünnepére. Mit szoktak ilyenkor tenni? Minden zsidó család összeül, és ahogyan összeültek ezek a családok, egy szabályszerűen elkészített bárányt fogyasztottak el. És Jézus is a tanítványokkal bement a felházba. És ezt a zsidó szokást, ezt a zsidó hagyomány megünnepelte. Az elején említettem már, hogy ez az egyiptomi kivonulásnak az emlékünnepe volt. És arra emlékeztek a zsidók minden évben, ilyenkor, tavasszal, hogy Isten hogy szabadította meg őket az egyiptomi fogságból. Ismerjük a történetet. És Jézus is bement a felházba, és a pászka bárányt elfogyasztotta. Leültek egy asztal köré, ahogyan itt látjuk a képen is, leültek egy asztal köré a tanítványokkal, és fogyasztották a vacsorájukat. Poros lábbal érkeztek arra a helyre. És Jézus valamit tett. Valaki hozott egy kanna vizet, laborokat, törölközőket, és az volt a szokás, hogy a szolga megmossa mindig a megérkezetteknek a lábát. De későn értek oda Jézusék. És már nem volt ott senki. A tanítványok egymásra néztek. Mi lesz most? Mit tegyünk most? Hát mégis egy alantas dolog, hogy én megmossam a másik embernek a lábát. És akkor Jézus volt az, aki lehajolt, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Gondoljuk csak el, milyen csend lehetett abban a teremben. Valahol mindenki egy kicsit elszégyelte magát. Jézus Krisztus! Jézus mossa meg az én lábamat! És Jézus ezt szó nélkül megtette. Ő tudta azt, hogy neki közeledik az ő halálának az órája. Ő tudta azt, hogy mi fog vele azon a pénteki napon történni. Ő tudta azt, jóval korábban tudta azt már, hogy ő vinni fogja a keresztet, hogy őt meg fogják ostorozni. Ő tudta azt, hogy az ő fejére tövis koronát tesznek. Ő tudta azt, hogy őt keresztre fogják feszíteni. És mégis, ha megfigyeljük Jézusnak az életét, valahol soha nem látszott ez meg rajta. Nem volt depressziója, nem volt rossz kedve, mert ő minden az ő atyának a kezébe tett le, még ezt is. És amikor Jézus arra gondolt, itt az utolsó vacsorán, hogy el fog jönni, el fog érkezni ez az idő, akkor azt mondta a tanítványoknak, Lukács evangéliumában van ez feljegyezve, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míg len beteljesedik, azaz Isten országában. Jézus belelátott a tanítványoknak a szívébe. Jézus ugyanúgy belelát a mi szívünkben is. Jézus tudja és ismeri a mi gondolatunkat is. És tudja azt, hogy mi mennyire szeretjük őt. És látta a tanítványokat is. Látta a tanítványoknak az életét is. És tudta azt, hogy mennyi sok probléma van az ő gondolkodásukban. Tudta azt, hogy milyen féltékenyek ezek az emberek egymásra. Azon mesterkedtek, hogy megszerezzenek egy-egy tisztséget. A nagyra vágyásuk, a büszkeségük, a másik embernek a lenézése ott volt az ő gondolataikban. Ez vezérelte őket, és most megalázkodjanak, hogy, és mit csináljanak most? Hogy ezek után hogy vállalják azt, hogy megmossák egymásnak a lábát? Egyszerűen nem tudták ezt megtenni. Vajon mi van a szívünkben? Vajon a mi szívünkben nincsenek ilyen indulatok? Mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint Jézus tanítványai voltak. Vajon a mi szívünkben mi megy végbe? Vajon mi hogyan tudunk megállni Isten előtt? Vacsora közben Jézus felállt, úgy olvassuk a Bibliában, hogy levette a felső ruháját, és vette a törölközét, maga köré kötötte, vizet töltött a mosdótába, és elkezdte mosni a tanítványoknak a lábát. Micsoda szégyen! Ez volt a tanítványoknak a gondolatában. Micsoda szégyen ez! Ők is megtehették volna ezt. És a tanítványok ebből a tettből, Jézusnak ebből a cselekedetéből megérezték a dorgálást. Jézus nem szólt nekik egy szót sem. Nem mondta azt, hogy nektek kellett volna ezt megtenni. De ott volt bennük. Ott volt az ő gondolatukban. Akkor már ott volt, hogy nekem kellett volna ezt megtenni. És amikor Jézus befejezte a lábmosást, visszatért a helyére, és a következőket mondta a tanítványoknak. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. És Jézus Krisztus ezek után a Pászka ünnep helyére bevezette a golgotai áldozatára emlékeztető szertartást, az úrvacsorát. És mi nem csak évente egyszer, nem csak ilyenkor húsvétkor végezzük ezt, hanem negyedévről negyedévre mindig emlékezünk Jézus Krisztus halálára. És Jézus is vette a kovásztalan kenyeret, vette a poharat, ott vacsora közben, gondoljuk el ezt a jelenetet. Egy rendes vacsora volt. Ott ültek az asztalnál, és vacsoráztak. És akkor, ahogyan fogyasztották az ő pászka vacsorájukat, Jézus valami olyat tett, ami nem tartozott bele a pászka ünnepnek a liturgiájába. Minden meg volt szabva. Meg volt szabva, hogy mit tehetnek, mit ehetnek, mindennek pontos rendje volt, és Jézus ezt felrúgta. Jézus vette a poharat, vette a kelyhet, és adta a tanítványoknak. A tanítványok sokat tanultak most. Jézus ki nem mondott szavából. Nagyon sokat tanultak Jézus Krisztusnak a példájából. A Pászka ünnep az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásnak az ünnepe volt. A bűnből való szabadulásnak a jelképévé vált az új szövetségben. Ezért is nagyon fontos valamennyiünk számára, ahogyan Egyiptomból megszabadult Izrael népe, ahogyan Isten vezette őket, ugyanúgy a mi segítségünkre is lehet. Ugyanúgy mi is megszabadulhatunk az ő segítségével a mi bűneinkből. Mit kellett tenni Izraelnek, hogy megszabaduljon Egyiptomból? Isten 10 csapást küldött Egyiptom népére. Mert a fáraó nagyon-nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy nem engedi el az ingyen munkaerőt. És akkor a 10. csapás volt az, hogy minden elsőszülöttnek meg kellett halnia. Kivétel azoknak, akik az ajtófélfára, egy ajtófélfát bekenték vérrel. Azok megmenekültek, és megszabadultak. És innen ered egyébként a Pészák szó is, ami azt jelenti, hogy ugrás, átugrás, hogy az a ház, ahol ott volt a vér, oda nem ment be az öldöklő angyal, azt átugrotta az öldöklő angyal. És tovább ment. És Izrael megszabadult. És ez arra tanít bennünket, hogy mi is megszabadulhatunk a mi bűneinktől. Ki az, aki azt mondhatja, hogy nem bűnös? Mi igazából a bűn? Mi a bűn? A bűn meghatározását János apostol fogalmazza meg a legtömörebben, az első levelénben, de nem a teljességet írja le. János első levele, 3. fejezet, 4. versében. Sokkal többet jelent a bűn, mint ahogyan itt olvassuk. Valaki azért bűncselekszik, az törvénytelenséget is cselekszik. A bűn pedig a törvénytelenség. Tehát az első meghatározása a bűnnek, hogy a bűn törvénytelenség. A bűn törvénytelenség. Isten törvényével való szembefordulást jelenti. Cselekvő tevékenységet jelent. Ki kell lehet ezzel is fejezni, hogyha valaki bűn cselekszik, valami törvénytelenséget tesz, végez, valami törvénytelenség van az ő életében. És ezt a cselekvést nem csak fizikai tettekben, hanem a szívben is meg lehet valósítani. Nem csak azt jelenti, hogy én teszek és csinálok valamit. Ez igazából a bűnnek már a következménye lesz. De ezt később majd még meglátjuk. Mert ha valaki, ott van Máté Angyilma 5. fejezetében, hogyha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott az ő szívében. Hadd bonyolítsam tovább ezt a kérdést, a bűnnek a kérdését. Isten igéje olyan helyzetekbenek ön is bűn tulajdonít nekünk, amikor nem teszünk semmit, aki azért tudna jót cselekedni, írja Jakab apostol a 4. fejezetnek a 17. versében, aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszik, az bűne az annak. Tehát nem csak a cselekedetek, nem csak a szívnek a indulata, a cselekedete, hanem az elmaradt cselekedetek is bűnösek. Vagy ha még tovább megyünk, akkor azt is látjuk, hogy máshol pedig a hitünkkel kapcsolatos megnyilatkozásunkat is bűnként tulajdonítja. Ami pedig hitből nincs, úgy írja Róma 14.23-ban, bűn az. A bűn lényegében átfogó meghatározását Ellen White írja le a következőképpen. Azt írja, hogy Isten akaratától való bármiféle eltérés, ha figyelmen kívül hagyjuk, amit Isten kifejezetten elrendelt, vagy éppen azt tesszük, amit kifejezetten megtiltott. Tehát a bűnnek a meghatározását láthattuk ezekből az igékből, illetve Ellenvágynak az írásából, hogy nem lehet egyszerűen meghatározni, nem lehet beszűkíteni egyetlen megállapításba, mintha a Biblia csak a cselekedetekre vonatkoztatva beszélne a bűnről. A bűn sokkal, sokkal másabb, tudjuk azt is, hogy még a mi jó cselekedeteink is olyan, mint a megfertőztetett ruha. A bűn az valahol a szívünknek az állapotát fejezi ki. Láthattuk azt, hogy a bűn a törvénytelenség. Nem csak a cselekedetekre vonatkozik, hanem teljes lényünkre, ami egész megromlott természetünkre vonatkozik a bűn. Tudjuk azt, hogy a teremtés óta, az első bűneset óta az emberiség megromlott, az emberiség természete megromlott. Nekünk a vér ereinkben ott csörgedez a bűn. Mi egy ilyen létformában élünk már. De hogy lehet ettől szabadulni? Hogyan tudunk ettől szabadulni? Úgy, hogy megvalljuk Isten előtt a mi bűneinket. Egyetlen egy módja van a bűntől való szabadulásnak, hogy megvalljuk a büszkeségünket, a nagyravágyásunkat, a versenyszellemet, a féltékenységet, megvalljuk a sértődést, megvalljuk, ami ott van belül a mi szívünkben. Ez a legfontosabb valamennyünk számára, hogy legalább mi saját magunk legyünk tisztában azzal, hogy milyenek is vagyunk valójában, hogy kik vagyunk valójában, hogy mi van a mi szívünkben. Ezért figyelmeztet Pál apostol bennünket az úrvacsorával kapcsolatban, a Korintusi első levél 11. fejezet 28-29. versében, hogy próbálja meg azért az ember önmagát, hogy az új fordításban úgy van, hogy vizsgálja meg az ember önmagát, amikor az úrvacsorára készül, hogy senki ne vegye méltatlanul részt, senki ne vegye méltatlanul részt az úrvacsorában. Ahogyan Izraelben ki kellett írtani, a pászka ünnep ezzel kezdődött, hogy mindent ki kellett a lakásból söpörni, minden kovászt, mindent, ami a bűnre emlékeztetett. A kovász a bűnnek volt a szimbóluma, mert a kovász is megerjed, és teljesen ki kellett tisztítani a lakást. A lakásnak minden sarkát ki kellett tisztítani, hogy semmi ne maradjon a kovászból, mert aki ezt nem tette meg, halálos ítéletet szerzett magának. És ugyanígy, aki nem tisztítja meg a szívét, Korintusi első levél 11. fejezet 29. versében olvassuk, az nem becsüli meg az Úrnak a testét. Amikor részt veszünk a lábmosásban, amikor megmossuk egymásnak a lábát, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus is megaláztatott. Jézus Krisztus is végezte ezt a szolgálatot. Bár a mennyben ő ki volt ő. A világegyetemnek az ura volt ő. Isten volt ő. Mégis, úgy írja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 7. versében, hogy megüresítette önmagát. Megüresítette magát. Szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. Ott hagyta az angyaloknak a dicséretét, és lejött ide erre a földre. Valahogy én mindig erre gondolok, mikor ugye eső előtt hangyákat látok a porba szaladgálni. Én itt vagyok, mint ember, és nagyon sokszor megyünk, lépünk, és nem is nézünk a lábunk elé, és azokat a kis hangyákat eltapossuk. De gondoljatok bele, és minden példa sántít egy kicsit Jézushez is. Jézusnak a földre jötte olyan volt, mintha én hangyának születnék meg. Én itt vagyok, mint ember, és ott vannak a hangyák. Jézus lejött erre a földre, megüresítette magát. Jézus szolgai formát vett fel, és hozzánk emberekhez hasonló lett. Vajon készek vagyunk-e ennek a tudatában levetni a mi büszkeségünket, az uralkodni akarásunkat? Magunkra akarjuk-e ölteni azt a szolgai formát, olyat, amilyen Jézus Krisztus is volt? Amikor Jézus Krisztust Péter arra kérte, hogy egészen mossa őt meg, akkor mit mondott neki Jézus? Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy a lábmosás egy magasabb rendű megtisztulásnak a jelképe. Mi, akik elfogadtuk Jézus Krisztust, Jézus is elfogadott bennünket. Mi szövetséget kötöttünk Jézus Krisztussal. Járjuk a mi utunkat, és ahogyan Jézusnak és a tanítványoknak is a lába poros lett, mielőtt megérkeztek, amikor megérkeztek a felházba, úgy a mi életünkben is elő-elő jönnek a bűnök. És akkor vége lesz egy negyed évnek, és mi is megmoshatjuk egymás lábát. És amikor ezt megtesszük, akkor mi is megtisztulunk a bűntől. Jézus Krisztus vére által. Mi is teljesen szabadok leszünk. Járjuk az utunkat, poros lesz a lábunk. De Jézus Krisztus megtisztít bennünket. Azt mondta Jézus, hogy aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmossa. Így a lábmosás által elismerjük azt, hogy vétkeztünk, és szükségünk van a megváltóra. Szükségünk van Jézus Krisztusnak az irgalmára. Maga a lábmosás nem tisztít meg. Ezért kell hittel Jézus Krisztushoz fordulnunk. Csak a Golgotai áldozata szerez nekünk megtisztulást. Csak az tisztít meg. Csak az ő vére tisztít meg bennünket. Nem az, hogy most megmossuk egymás lábát. Még az sem, hogy magunkhoz veszük ezeket a szent jegyeket, hanem az, hogy Jézus Krisztus ott a Golgotán meghalt érettünk. És ez a Jézus Krisztus nem csak meghalt, nem csak meghalt pénteken, hanem szombaton nyugodott a parancsolat szerint ott a sírban, és vasárnap feltámadt. A hét első napján. Milyen csodálatos nap volt ez. Egyszerűen nem akarták elhinni a tanítványok, ami történt. Mit tettek a tanítványok? Bezárkoztak. Egyszerűen féltek. És az asszonyok, amikor elmentek a sírhoz, megdöbbenve látták azt, hogy a sír üres. Jézus semmi nem tudta fogva tartani. Nem tudta fogva tartani az a hatalmas kő, amivel lezárták Jézusnak a sírját. Sátán minden angyala ott ült azon a kövön, de Jézusnak egyetlen egy angyala is. Könnyedén eldöntötte azt a követ, mert ő erősebb Sátánnál. És Jézus Krisztus feltámadt a sírból. Jézus Krisztus él, és ez az, ami a mi reménységünk lehet. Ez az, ami megadja a húsvétnak az örömét. Ez az, ami megadja az úrvacsorának is az örömét. Hogy Jézus Krisztus feltámad, és ezért lehet nekünk szabadulásunk. És ezért örülhetünk, ezért örvendezhetünk. Ott van ennek az úrvacsorának ez a kettőssége. Jézus Krisztus szenvedése, ahogyan az előbb is láttuk a Via Dolorosán, nem egy egyszerű út volt ez. kegyetlen volt, szörnyű volt. És ez az ének alatt lévő képek még szörnyűbben is bemutatják ezt. A teljes valóságot mutatják meg. Szörnyű volt. És ha ezt nézzük valóban, elszomorodik a mi szívünk. De Jézus Krisztus feltámadt. Jött a vasárnap reggel. És Jézus él. És ez a Jézus Krisztus szeretne velünk vacsorázni. Ez a Jézus Krisztus egy asztalközösségbe szeretne lenni velünk. És hiszem azt, hogy ő most is itt van. De ő azt is szeretné, hogy mindannyian ott legyünk az ő országában. És szemtől szembe vár bennünket egy nagy-nagy vacsorára. Vár bennünket egy olyan vacsorára, amikor mi feltámadunk, és ő vele együtt leszünk az örökké valóságban, ahol nem lesz szenvedés, nem lesz halál, nem lesz már fájdalom. Fogadjuk el az ő hívását, szenteljük oda a mi életünket neki, és ő is, ahogyan ő is, mi érettünk áldozta az ő életét. Gondoljuk át ezeket a gondolatokat ezen az úrvacsorán. Még inkább éljük át azt, amit ő tett, mi érettünk. És amikor most megmosjuk egymásnak a lábát, akkor ne az legyen, hogy beszélgetünk az időjárásról, hogy beszélgetünk arról, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, hanem gondoljunk arra, hogy ki ez a Jézus Krisztus. Gondoljunk arra, hogy mit tett ez a Jézus Krisztus értünk. És jussanak ezek eszünkbe, ezek az énekek, amit itt hallottunk és énekeltünk. Amen. A lábmosásnak a szereztetési igéjét olvasom. János evangéliumának a 13. fejezetéből, kérem a gyülekezetet, hogy álljon föl. Jézus felkele a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül van a kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanéki: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus Krisztus példát adott nekünk, mi is hozzá hasonlóan mossuk meg egymás lábát.